Kulturpart.
Sziasztok, és nagyon köszönjük, hogy itt vagytok. Engem Kalmár Andrásnak hívnak, és a barátom, akit meg meghívtam erre az estére, őt úgy hívják, hogy Vranik Roland, és elég régóta ismerjük egymást, mert elmeséljük azt is talán, hogy hogyan találkoztunk. Ugye az a cél, hogy itt lennének ilyen filmes vagy filmmel kapcsolatos beszélgetések. Ennek azt a munkacímet adtuk, hogy stábbüfé, aztán majd meglátjuk, ez még alakulhat, mint ahogy a vendégeknek a személye is alakul. És ugye ilyen filmklubokban, meg filmesteken, hát mindig olyan filmekről szoktak beszélni, amit az emberek ugye megnéztek, meg legendásak, meg ismernek. Most egy olyan filmről fogunk beszélgetni többek közt, amit még maga a rendező sem látott, mert hogy nincsen kész egyáltalán, csak megírt, és tulajdonképpen hát talán csak munkacíme van, ugye?
Hát igen, munkacíme van.
Tulajdonképpen a film némiképpen kötődik a húsvéti tematikához is.
Hogyha... De ennyit szabad spoilerezni. Hát, nem mondhatok róla még sokat.
Szerintem avassuk be a jelenlévőket abba, hogy ez miért egy ilyen marha bonyolult dolog. Azt mindenki tudja így a hírekből, meg az újságokból, hogy igen, hány évig készül, hány évig írják. Egyáltalán miért írják többen? Ugye nincs olyan, egy könyvet megír egy író, az kész, az ott van, egy filmforgatókönyvet mindig többen írnak.
Hát elsősorban azért, mert ez egy szakma is, és nem árt érteni hozzá, és egy rendezőnek nem kell feltétlenül érteni a forgatókönyvíráshoz. Másodszorban inkább azért, mert amikor elkezded írni az anyagot, akkor beleszeretsz, mint a saját gyerekedbe, és ugye hiába hülye a gyereked vagy ronda, akkor is nagyon szépnek és jónak látod. Ugyanígy van a forgatókönyvvel is, hogy így annyira nyakig belekerülsz a dologba, hogy már nem látsz ki belőle, senki nem képes rá. Vannak szuper tehetségek, akik képesek rá, de az nagyon kevés, az egy ilyen adottság, ami nagyon ritka.
Tehát, bocsánat, távolságot tartani a saját munkától.
Elnyel az egész, és a leghülyebb dolgokba szeretsz bele, borzalmas jeleneteket gondol szuper jónak, és akkor ezért kell minimum egy, aki dramaturgnak hívunk, meg minimum még egy, aki társírónak, és akkor aztán ők is belezúgnak teljesen a saját gondolataikba, és akkor lesz egy ilyen hármas, és akkor kellenek a külső szemek. Tehát ez egy ilyen bonyolult folyamat. Ha szerencséd van, nem kell túl sok külső szem, mert jól sikerül, de az tényleg a szerencsém múlik, meg talán az átgondoltságon, meg talán azon nagyon, hogy van-e közed ahhoz, amit írsz. Az az egyetlen gyógyszer szerintem. Tehát, hogyha olyan dologról próbálsz írni, amihez nincsen közöd, de mondjuk szeretnél hatni, meg jó filmet csinálni, akkor nagy baj van általában. De hogyha közöd van hozzá, akkor az már fél siker. Na, és akkor kellenek ilyen mankók, hogy rálássál arra, amit csináltál, vagy amit főként, amit elrontottál. Szóval ezért kell sok ember hozzá.
De ezt tulajdonképpen mindenről... Mindenről elmondható, amit az ember... Hát amit mondjuk alkotásnak, vagy művészi alkotásnak hívunk.
Talán egy festő nem mutogatja a vásznát annyira, tehát bezárkozik, lefestés, kész. Tehát hogy nem az, hogy meghívja a haverét, és akkor még odarak egy kis pirosat szerintem.
Igen, nem? De ugye a film az a művészet, ami azért olyan marha drága, mert nem lehet egyedül csinálni.
Igen.
Tehát nagyon sok mindent lehet, azért igazából bármennyire is szuperek a telefonjaink, és bármennyire is nagyon ministábokkal lehet dolgozni, azért igazi nagyjátékfilmet nem lehet egyedül csinálni. És akkor ugye van egy ilyen bonyolult processzus, hogy megírsz egy treatmentet, szinopszist, filmnovellát, nevezzük, aminek akarjuk, akkor ezt beadod ide, beadod oda, visszaküldik, dolgozz még rajta, adunk egy kis pénzt, előkészítésre, még dolgozz még. Most te ennek a végén vagy, ugye, hogyha minden jól megy, az nyilvános adat tulajdonképpen, hogy mennyivel támogatta ezt a Nemzeti Filmintézet.
Igen, idáig összesen kaptunk 28 millió, a másikra már nem emlékszem pontosan, de az írásra és az előkészítésre kaptunk pénzt idáig, és most kedden lesz egy nagy döntés, hogy mehetünk-e tovább gyártásra. Uh-huh. Állítólag mehetünk tovább, meglátjuk, hogy hova jutunk a keddi döntéssel.
És ha mehettek, az publikus, hogy mi az az összeg?
Azt most fogjuk megtudni kedden. Aha. Nem tudjuk még mi se pontosan.
De
ez egy tólig. Hát ez úgy van, hogy ennek a filmnek egy egy olyan 1,6 milliárd költségvetése van, mert ez egy történelmi film, illetve hát nem történelmi.
De... Mindjárt elmondjuk, hogy miről szól, csak ez a cliffhanger, ez a...
És,
kicsit visszatartjuk a poénet.
És a film alapa felét fogja állni.
Aha.
És ugye azt nem tudom, hogy érdekel-e valakit, de van egy olyan, úgy hívják, hogy tech adó visszatérítés. A világon mindenhol van egy olyan törvény, hogyha kapsz az adott film alaptól pénzt, akkor arra még rájön az adófizetők, a ti pénzetekből, nem tudom, hogy ti fizettek-e adót,
de a ti
pénzetekből csináljuk a filmjeinket, az alaptámogatást is, és utána még az állam ad 30%-ot az elköltött pénzből. Ezt úgy hívják, hogy tax rebate angolul, magyarul meg, hogy adóvisszatérítés, ez a világon mindenhol van. De ezt miért is mondom? Ja, hogy mennyi a támogatás. Tehát, hogy még nem tudjuk pontosan, hogy milyen arányokban lesz majd, és kapunk egy összeget, és aztán meg kell szerezni a hátralévőt különböző országokból, mert ez egy nemzetközi produkció lesz.
Világos, azért is mentem ebbe bele, mert ugye azért szoktak röpködni ezek az összegek, főleg amerikai filmek kapcsán, ezek felfoghatatlan dolgok, de magyar filmek kapcsán is, és mindig milliárdokról beszélünk, és azt gondolom, hogy ezek tényleg olyan dolgok, amiket nem nagyon tudunk fölfogni. Fogalmunk sincs, hogy mennyibe kerül 1 kilométer autópálya, vagy lehet, hogy van, aki tudja, az is ilyen körülbelül annyiba kerül, mint egy nagyjátékfilm, vagy valami. Abba se tudjuk, hogy mi megy bele, de azt valahogy el tudjuk magyarázni, vagy közelíteni ahhoz, hogy tulajdonképpen miért ilyen rohadt költséges műfaj a játékfilm. És hol éri ez meg?
Lehet olcsón is játékfilmet csinálni. Tehát, hogy itt is lehet ma, így, ha itt most leülünk a srácokkal, lehet, hogy össze tudunk dobni egy szuper jó játékfilmet.
Lásd, és minden díjat megnyerünk.
Igen, lásd, nagyon sok példa van erre. De azt nagyon el kell találni, meg nagyon eredetinek kell lenni, meg mindennek kell lenni. És aztán ez így megy fölfelé, hogy én nem szeretek, ez a számomra nagyon sok pénz, ami most van, én ezt próbálom lejjebb nyomni, nem szeretem.
Lejjebb nyomni?
Igen, lejjebb, nem szeretném ilyen sokból csinálni, nem tudom, meddig tudom faragni, majd meglátjuk. Etikai oka is vannak, azt gondolom, hogy nem kell ennyit költeni művészetre, de ha nem megy másképp, mert olyan a dolog, akkor sajnos ki kell fizetni. Azért ilyen drága, mert nagyon sok ember dolgozik benne, és azoknak nagyon magas fizetése van alaphangon. 50 napig forgatunk, és ott nem tudom, 100 embernek a fizetése, az a nagy pillanatok alatt felszorzódik, és aztán az utómunka, a technikai eszközök, minden bazi drága.
Bocsánat, ez azért is van a filmben, mert ugye hát minden azért is nagyon drága, mert mindenre külön ember van.
Hát meg 12 óráznak, meg borzasztóan képzettek és megoldó emberek. Tehát ugye nagyon magas kvalitású emberek vannak, és tényleg 12 óráznak, reggel 6-ra jönnek, és este 6-ig tolják. Tehát az sok.
50 napon keresztül.
50 napon keresztül, igen. Amit ugye felszorzod a szüneteket, az 1 vagy 2 napot szüneteket, akkor az 2 hónap, és ez a minimum. Tehát azért ezt meg kell fizetni. De hogy ez egy, meg elterjedt, ez egy jól fizető szakma, még az is benne van. Tehát, hogy itt ez egy nagyon jól fizető szakma alapvetően, úgyhogy azért ilyen drága, de lehet nem kötelező milliárdokért filmet csinálni egyáltalán. Az én első filmem a 100 millió forint, vagy 60 millió forintból készült. Tehát, hogy ez nem...
A Fekete Kefe.
Igen. Azt a fiataloknak megnézhetik.
Az fönn van valahol? Az most hozzáférhető?
Az a baj, fogalm sincs, hol vannak a filmjeim.
Mindegy, keressetek rá érdemes. Kéményseptőkről szól, többek közt. Nagyon sok mindenről szól, de ezek is. Na jó, ez a film, amit most eddig húztunk, ezt te úgy hívtad, hogy apokrif fantázia. Ugye, igen.
Azt mondtam?
Igen, nem mondtad, leírtad.
Ja, leírtam,
bocsánat. Igen, így indul a buklet, amivel még, bár lejjebb próbálod nyomni az árat, de azért még pénzt próbálunk szerezni. Az apokrif, azt tudjátok, hát az, ami nincs benne a Bibliában, és ez a történet, ez iszonyan nincs benne a Bibliában. Ugye akkor tulajdonképpen nagyon hiányzik belőle, de hál' Istennek, hogy nincs benne, mert akkor te így ezt újra gondolhattad.
Igen. Tehát most azt akarod, hogy kezdjek bele, hogy miről szól. Jó, elmondom. Hát
szerintem jobban járunk, hogy én mondom el, de az a jó benne, és én azt mondom mindenkinek, az a jó ebben a filmben, hogy el lehet mondani egy mondatban, hogy miről szól a film. Ez nagyon nagy szám.
Hát akkor elmondom. Szóval a Józsefről szól, a Jézus apjáról, de nincs benne igazán Biblia, és evangélium arról szól, hogyha valamelyikötök szerelmes lesz itt egy lányba, de mondjuk nincsen szex, hónapokon keresztül csak udvarlás, és egyszer csak a csaj előáll avval, hogy terhes. És nem elég, hogy terhes, még azt is mondja, hogy az Istentől van. És akkor te mit szólnál ehhez a dologhoz? Amikor már fülig szerelmes vagy a csajba, akkor mi a francot mondanál, hogy ja, semmi baj, átcsolok egy asztalt, ahogy ugye a Bibliában van, nem baj már, hogy gyorsan csinálok egy ablakot még hozzá, vagy pedig, hát igen, mit szólnám? Innentől ennél többet nem fogok mondani, sajnos, mert nem tehetem meg sok mindenért, de jogi szempontból sem, mert titoktartás van, meg mindenféle hülyeség a producerekkel. Úgyhogy nagyjából így futottunk neki, és egy olyan történet, ami teljesen kerüli a bibliai elemeket, tulajdonképpen párhuzamosan megy a szent család életével, mindenféle csodát mellőz, sokkal inkább, mint egy ilyen pszichológiai egységre, hogy ez a csaj, meg ez a pasi, ez a József, meg ez a Mária, ez mi a fenét csinált akkor, amikor ez megtörtént. Ráadásul nektek még szerintem senkinek nincs gyereke, nekem már van kettő, tehát ha valaki azt mondaná, van egy kis fiam is, hogy majd őt föl fogják szögelni valahova, vagy nekünk jobb legyen, akkor szerintem nagyon nehéz lenne ezt nekem, akármennyire nagy hívő lennék, nagyon nehéz lenne a Leót fölrakni egy keresztre, hogy nem baj, fiam, átcsolok egy ablakot. Szóval ez egy nagyon nehéz kérdés, szülői szempontból is nagyon nehéz kérdés, minden szempontból borzasztó nehéz kérdés, és senki nem foglalkozott még ebben. Mindenki így átsuhant fölötte, tehát hogy ez milyen teher lehetett, úgyhogy erről szól. Tehát vége a történetmesélőben.
Jó, de annyit mondhatunk, hogy ez egy apa-fiú történet.
Apa-film.
Egy, hogy mondják ezt? Coming of age? Ez igaz erre? Hát egy felnővés történet, az benne van.
Igen. Ez egy jó. Egyébként ezt még én nem mondtam, de abszolút így van.
A Bibliában mikor szerepel először Jézus a megszületett? Tehát, hogy van a Betlehem, és aztán azt hiszem hány éves, amikor kiűzi a kuffárokat a templomból, ugye?
Igen. Hát úgy van, hogy 12 éves koráig látjuk őt, vagy halljuk, vagy érezzük, vagy tudunk róla.
Mármint a Biblia szerint.
Igen, és aztán eltűnik, és legközelebb 30 éves korába keveredik elő. Hiányzik 12 év, vagy mi? 18 év, és én azt a 18 évet tolom le a József. Nem mondtam semmit.
Jó, de fontos, és azt is fontos szerintem elmondani, hogy ebben a filmben nincsen semmifajta blaszfémia.
Itt nincs.
Különböző egyházhoz értő, valláshoz értő szakemberek egyébként megnézték ezt a forgatókönyvet, és hát a szó legszorosabb értelmében áldásukat adták?
Hát tehát nem menekültünk a blaszfémia, tehát nem az volt a cél, hogy ne legyen benne blaszfémia, sőt, volt olyan verzés, hogy abban a pillanatban, amikor blaszfémikus lesz ez a történet, abban a pillanatban elveszi a fókuszt a szándékról, tehát elkezd egy ilyen sárdobálás lenni, tehát hogy amikor elkezded sértegetni, vagy adott esetben elkezdesz cáfolni az evangélium által nagyon fontos sarokpontoknak nevezett dolgokat, akkor elviszi azt, amit én akartam, rögtön elvette a fókuszt róla, és lett belőle egy ilyen összvér, amikor valaki így megpróbálja így racionalizálni, vagy profanizálni a Bibliát, és az nem volt érdekes. Sokkal érdekesebb volt az, hogy ez a pasas mit gondol. De hogy nincsen, persze most blaszfémikus lenni 2022-ben már nem annyira érdekes szerintem. Tehát ezt már megcsinálta.
Hajjaj. Meg hát a témát is rengetegen földolgozták. Tényleg azt gondolom, hogy a Technicolor ősfilmektől elkezdve akár a Ben Hurt-ös emlegethetnénk. Hát nagyon-nagyon sok Jézus életéről szóló film volt.
De nem dolgozták fel, pont ez az. Bocsánat, hogy közbevágtam, hogy mindegyik a díszlettervezőkkel megnéztünk 50 Jézus filmet, és akkor egyszer csak valamelyik megszólalt, hogy figyelj, ugyanazt a filmet nézzük. Most már egy hete. Szepia, barna, mindenki szakállas, hippi, tehát hogy ki kell menni vécére, akkor is azt mondják, hogy uram, megyek vécére. Nem baj, fiam, legyen bele. Tehát, hogy mindenki pátoszos, lassan beszél, idevágunk, odavágunk, szól a hegedű, meg a furúja végig, tehát, hogy végig, mindenki sír, vagy mindenki mosolyog, és megyünk az evangélium mellett szépen. És ugye a film az úgy dolgozik, hogy az marha rossz, hogyha tudod, hogy mi fog történni egy filmben. Mivel mindenki, szerintem még ti is ismeritek az evangéliumnak különösebb pontja, vagy a Bibliának bizonyos részeit, És akkor tudod, hogy mi fog történni. Az összes Jézus, mert tudod, hogy nem sokára van amelyik amerikai sztár, nagyon mérges lesz az IKEA-s, fölborítja az IKEA-lányokat a templomba, és azért, mert hogy ott csencselnek, ugye, és akkor majd tudod, hogy majd megkísértik, tudod, tehát mindent tudsz. És akkor 51-szer is, mert annyira erős az imprinting, a bevésődés, hogy rohadt nehéz szabadulni attól, hogy ne illusztrálj. Egyszerűen minden szerző beleesik abba, hogy nagyon szeretné elmondani azt, hogy milyen csodálatos volt ez a dolog, meg a csodákat, meg minden, amit egy, nagyon nehéz megfilmesíteni, kettő, mindenki ugyanazt csinálja. Ettől teljesen erodálódott ez a téma. Tehát, hogy nem érdekel már senkit szerintem, ha ti látnátok ezt, hogy nem tudom, egy bibliai film, egyikötök sem menne el a moziba, tuti. Semmi, nem is, hogy így mennétek tovább a Netflix programon. És ez azért van, mert illusztráltak állandóan. És van egy nagyon érdekes történetünk a forgatókönyvírásnál, az, hogy a mi filmünkben, és egyébként a történeti Jézusnál sem, a Betlehemben születik a kicsi, hanem Názaretben. Csak ez egy ilyen az evangélium által oda kanyarított dolog. Mindenki azt hiszi, hogy Betlehemben született. De nálunk az én történetemben nem ott születik. Van egy külön ember, aki arra van szerződtetve, sok minden mellett, hogy arra figyeljen, hogy ne találkozzon a történetünk a Bibliával és az evangéliummal. Ezt ellenőrzi, hogy véletlenül se csúszunk bele azokba a filmekbe, vagy ábrázolási dolgokba, amit már megtörtént. És az volt fölírva a jelenethez, amikor nem ott születik, nem Betlehemben születik nálunk a Jézus, és az van a jelenethez fölírva, hogy nem tudom, külső nappal Betlehem. Belső nappal, mert olyan súlyosan be van vésődve minden, csak arra akarok utalni, hogy a feldolgozás azok általában szinte kizárólag, még a Pasolini is illusztrálta az evangéliumot. És itt most egy olyan dolog fog megtörténni, hogy nem illusztrálunk semmit, amit már jól ismerünk.
És ezt hogy kell elképzelni?
Azt én is szeretném tudni. Most képzelem el, most dolgozom rajta. Hát nagyon sok lehetőség van, borzasztó sok verzió van, meglátjuk. Ezt még tényleg a munka közepén vagyunk ebbe. Tehát ez az, hogy képzelem el, semmi esetre sincs fekete, semmi esetre sincs hegedű szó, furulya szó, sírás, zokogás, szavalás. Tehát az biztos, hogy nincs. Szepia, barna, tudod, ilyen szép szakállak van, mindenkinek ilyen szép szakállak van, ilyen haja, gyönyörű tiszta ruhája, meg minden. Olyan brutális életmód volt akkor, annyira súlyos éhínség, szomjúság, agresszió, borzalmas életkörülmények voltak, és az ilyen bibliafilmek tényleg úgy néznek ki, mint egy ilyen vasárnapi mise, mindegyik. Tehát mindenki gyönyörű, szép, boldog és mosolyog. Éppen forrongott a zsidó társadalom akkor, a rómaiak pedig kaszabolták őket, szeletelték őket, mint a párizsi, tehát nagyon kemények voltak, és akkor ezen belül van ez a fajta idilli ábrázás, ezt most kihúztuk mi.
De akkor ezt egy ilyen naturalisztikus hangulatúnak kell elképzelni?
Ki is mondtad, igen. Aha. Igen, igen, aha. Igen, igen. Mint egy dogma egy picit úgy. Egy kicsit annál szinematikusabb lesz, de mint
hogyha... A dogmafilmek megvannak nektek valamennyire? Mindenki bologat, jó, akkor ebben nem megyünk annyira bele.
Mert ugye nem, tehát hogy, ha tényleg ha megnézed a bibliai filmet, akkor a kompozíció, tehát a dogma az teljesen az ördögtől való a bibliai filmeknél.
Mi a rendező dolga most? Ugye azt tudjuk, hogy megírtad a könyvet, voltak a segítőid, a konzultánsok, megvan a könyv. Majd egyszer a színésznek azt kell mondanod, hogy gyere be jobbról és gondold azt, hogy. A kettő között mi van? Illetve azt is kérdezem, hogy a forgatókönyvírás előtt mi van, hogy mennyire kell beleásnod magad a történeti korba, a részletekbe, a helyszínekbe, amit most mondtál, hogy milyen volt akkor a helyzet?
Nagyon, nagyon, nagyon. Hát fogod a Spírót, a fogságot, és utána a jegyzetfizeteket, az az alap. Aztán fogod mondjuk a Mészőinek a Saulusát, az a másik alap. Akkor fogod a Bibliát, az a harmadik, akkor ez mondjuk 10 000 oldal, érted? Nézed, akkor mész utána, a történészeknek mész utána, nézed. És ami az érdekes, hogy semmi sem változik. Tehát ugye az autentikus megközelítést egyáltalán nem változtatja, viszont otthonosan mozogsz nagyon, hogy mi volt akkor. És az a dolga egy rendezőnek, csak Magyarországon ezt nagyon nehéz megvalósítani, megfogod a színészeidet, és végigmész a könyvön egy hónapon keresztül. Ütöd, vágod, és akkor kiderül, hogy minden egyes mondat papírszagú, mesterkélt, iszonyú szar, újra gondolni, újraírni, újra formálni, újra csinálni a jelenetet.
Tehát bocs, ez ugye kamera nélkül, vagy maximum
kis kamerával.
Kis kamerával, de hogy ez olyan, mint egy olvasó próba? Tehát végigmentek.
Annál több. Nem, fel kell állni a jelenetbe, ki kell menni a sziklákhoz, meg a barlangba, meg a szobába, meg mindenhol, persze.
És mindezt egy műterembe, lakásba próbáljátok le?
Vagy ki, én kiviszem a helyszínre is.
Aha.
Kiviszem, hát nem fogom, most Marokkóba fog forogni ez a film, ha fog forogni, oda nem fogom őket elcipelni, de ki fogom őket vinni a nem tudom, a rétre, ahol szabad van, és akkor majd ott elkezdünk próbálgatni, hogy hogy működik ez a dolog. És ez egy nagyon hosszú, kinkeserves folyamat, mert ott a rendező is hitét veszti, a színész is, meg a forgatókönyvíró is, hogy nagyon rossz minden, és abból újra fel kell állni és újraépítkezni.
Mikor kapcsolódik be az operatőr?
Hát minél hamarabb, most fog bekapcsolódni, de még nem tudjuk ki az. De minél hamarabb. Hát az neki el kell kezdeni gondolkodni, hogy ott fogunk állni a 70 fokba Marokkóba, a tevék meg a izék között, iszonyatú mennyiségű marokkói arab berber statiszta, meg minden, hát ez katasztrófa lesz már most látom, és akkor őnek ott el kell képzelni, hogy mit művel a kamerával, ez egy bazi nagy kihívás. És én meg ott fogok öröngeni, hogy olyan, nehogy olyan legyen, mint az összes többi film. Tehát az, neki most nem lesz könnyű dolga.
És nem félsz attól, hogy túlságosan erre fogsz koncentrálni?
Hát figyelj, én már csak minden, tehát hogy most már abban a periódus vagyok, ahol már én nem félek, én csak a következő napok, mindig a következő napot csinálom szépen, mint egy rendes melós. Tehát, amik jönnek most folyamatosan, a pénzszerzés, szerződések, színészpróbák, helyszín, tehát hogy már nincs, már nem nézek ki ebből az alagútból.
Maga a forgatás, az jó vagy rossz? Vagy jó élmény vagy rossz? Vagy hát hogy mondjam, nyilván kicsit, hogyha veszek egy sportanalógiát, akkor ugye készül, edz, egyszer csak ott van az olimpián, ahonnan már nincs visszaút. Nyilván, hogyha kimész és egyszer elindul a kamera, és ott van az a 30 nap, 50 nap, 40 nap, ami alatt 12 órás etapokkal, iszonyú fárasztó meló árán meg kell csinálnod a dolgot.
Rossz. Szar.
Forgatni szar, nem?
Rossz, igen, rossz.
Kimondtuk.
Forgatni szar, de van egy-két jó nap benne, és akkor abba kapaszkodsz. De nagyon kinkes. Tehát amikor reggel 6-kor így próbálja a színésznek így púderezni a sminkes a feldagadt szemeit, mert előző este berúgtak, és így elfejtette a szöveget, és rossz idő van, és a világosító eltörte a lábát, és te szeretnél hazamenni. Tehát nagyon nehéz napoknak, és akkor ott mindenki isszák a kávét a műanyag pohárból, és fáradtak vagyunk, és nem működik, és elfelejtettem, hogy mi következik ma, nem emlékszem arra, hogy melyik részén a forgatókönyv. Tehát vannak ilyen pillanatai, és akkor ezek így kiterjednek, és akkor általában nagy szenvedés ez, igen. Igen. De van, amikor nagyon jól működik. Én most azon vagyok, én nekem ez lesz a negyedik játékfilm, és akkor én most azon vagyok, hogy ez a legátgondoltabb filmem ez idáig. És azon gondolkodom, hogy az átgondoltság, én most abban a fázisban vagyok, egy ilyen rendezői életben, vagy periódusban, hogy én most azt kezdtem el vizsgálni, hogy most nagyon-nagyon kitaláltam, hogy mit szeretnék, hogyan és miért. Hogy ez segít-e majd. Tehát most lesznek egy gödrök, amiben az előző filmeimben reggelente beletapostam, vagy beleestem, az most talán nem lesz, és kíváncsiak, hogy akkor milyen. Tehát azért nem tudom megmondani, lehet, hogy ez marha jó lesz. Ott a tevékkel, meg minden, az arabokkal bulizni. Tehát simán lehet, hogy berakjuk az AC/DC-t ott ebédszünetbe.
De ott forgattok, ahol a Star Wars forgott, nem?
Ott is, több helyen, igen. Hát ott van egy hatalmas, Marokkóban van egy óriási nagy industri, nem csak a Star Wars, a Babel, meg ilyen megaprodukciók forognak ott. Ugye ahol sivatag kell, az ott forog Marokkó, Tunézia, Algéria, most Algéria nem, de Tunézia. És akkor ott felé vannak ilyen hatalmas városok felépítve, milliárdokért, ilyen római, meg görög, nagyon sok.
Mármint díszletek.
Díszletek, és akkor ott van szakember, meg minden, úgyhogy az egy érdekes hely.
És mi lesz, ha kész lesz? Összevágják, hangkeverés, stb. Mert ugye mi aztán már csak a moziba találkozunk egy filmmel, vagy a tévében, vagy a Netflixen, de mi egy filmnek a történet, az apokrif története, ami ugye hiányzik, ahogy a te történeted is a Bibliából. Tehát tulajdonképpen onnantól, hogy meg azt mondod, hogy...
Hogy vége?
Hogy vége, mi történik?
Hát akkor nézegetjük a vágóval a musztert, azt a fölvett anyagot.
De összevágtatok, kész.
Ja, már összevágtatok.
És minden kész.
Hát ha jól sikerül, akkor... Mondjuk legyen a Saulus, vagy a Saul fia, az egy tök jó példa, amikor valaki észrevette Kámba a Sault, vagy már előtte, Berlinben, ha nem emlékszem.
De várj, akkor mondd el, hogy akkor az az első lépés, hogy elkezded elküldeni
fesztiválokra. Hát a négy nagyra elküldöd, vagy az öt, vagy a hat.
Ezek az úgynevezett A kategóriás fesztiválok.
Berlin, Cannes, Velence, Moszkva, Szent, nem tudom, Sebastian, Sundance, nem tudom még mi van Európában, ami még nagyon van a Rotter, vannak nagyon erős fesztiválok, és akkor ott a szakma, meg ott van a... Nem. Tehát, hogyha jól sikerül, ha mindenki úgy látja, hogy tök jó ez a film, akkor szólsz a forgalmazóknak. És akkor valamelyik megnézi. Nagy forgalmazókról beszélünk, nagy forgalmazókról. És ha tetszik nekik, akkor ők fogják, alányulnak és betolják valamelyik nagy fesztiválra.
Aha.
Hogyha nem tetszik még, akkor te próbálod megtolni egy fesztivál, és akkor ott, ha sikere van, akkor viszik el a forgalmazók. Tehát vagy a forgalmazó előre megvásárolja, vagy a fesztiválon lenyúlja és elviszi a világba. Az előző filmemmel például ez történt. Az teljesen nem számítottam, hogy még a mai napig Amerikában játsszák az állampolgárt.
Az állampolgárt.
New Yorkban mindenhol, igen. Még most is Q&A-zek ilyen Zoom-on. Ott az történt, hogy rányúlt egy francia forgalmazó, és viszi körbe-körbe a világba állandóan, mindig valami új országba.
De ez nagyon érdekes, hiszen,
négy éve volt, hogy
hiszen nekem az egy annyira magyar történet.
Nem, az nekik ilyen, hát attól, hogy egy fekete pasi magyar akar lenni.
És leteszi az állampolgári esküt
attól
magyarul.
Bárhol lehet, mert hogy érted, valószínűleg ugyanilyenekkel küzd. Tehát az összes afrikai, aki kiszabadul, vagy ki akar szabadulni Afrikából, és elmegy valahol, valószínűleg mindegyiknek a hasonlók a küzdelmei, csak másfajta küzdelmük van, de valószínűleg, hogy hasonló lehet. Úgyhogy attól lett ilyen internacionális.
Visszatérve erre a filmre. Nem tudom eldönteni annak alapján, amit elmondtál, hogy most van ebben a filmben transzcendencia, vagy nincs?
Ezt mindenki megkérdezi.
Tényleg?
És soha nem válaszolok rá. Nem fogom neked sem megmondani. Nem, tehát ezt nem tudom elmondani. Nem azért, mert titok, hanem mert most születik az egész dolog, és nem tudni, hogy van-e benne transzcendencia. Én sem tudom igazából. Én sem tudom, hogy van. Meglátjuk.
Ez egy nagyon ősi történet. Magánál ugye a főszereplő történeténél is ősibb, hiszen az apa-fiú kontextus, most nem is kell Ábrahámig visszamenni, az ugye az egyik alaptörténetünk. Ha nem lennél te magad is édesapa, akkor hozzányúltál volna ehhez a sztorihoz?
Nem hiszem, de nem persze, ez nagyon megváltoztatja az embert, ha apa lesz. Úgy nyúltam ehhez a történethez, hogy van egy könyv, aminek az a címe, hogy Forgókapcsok, Kisari Szabolcs írta, egy kis regény vagy novella, inkább kisregénynek hívnám, amiben egy ember egy kicsit részegen egy nőnek arról magyaráz, az apák napján, ha jól emlékszem, hogy bezzeg Józseffel senki nem törődött. Igaz, Julcsi, nem törődött József, pedig szegény, hogy pelenkázhatott meg minden. Be van részeg, és akkor ez csak egy pár mondatról szól, aztán azt hiszem beesik a mosóporok közé, vagy nem tudom, egy ilyen Tesco-ban van, vagy egy kocsmában, már nem is emlékszem rá. És amikor elolvastam ezt a könyvet, akkor ez beragadt ez a dolog, hogy tényleg mi volt a Józseffel? Tehát, hogy tényleg az volt, hogy akkor ő neki mindenre az volt a válasz, hogy gyorsan ácsolt egy széket? Hogy ő volt az apja megváltónak, és csak ennyit válasz? És tényleg az van. Tehát, hogy utána, hogy tényleg az, hogy Józsefnek egyáltalán nincs véleménye. Tehát, hogy ez a persze, semmi gond, te vagy a terhes vagy már. Ja nem, először elzavarta, de aztán jöttek az angyalok, és akkor meggyőzték, hogy bár pedig. És akkor József, mintha mi se történt volna, elkezdte zúzni ezt a vonalat. Na hát ezt én nem hittem el, vagy én nem, még nem is az, hogy nem a kéteim, hanem hogy tökre kíváncsi voltam, hogy pszichológusokkal is beszélgetek erről, hogy vajon egy adaptáló apának hogy működik a szisztémája. Ugye, tehát ezen már túl, tehát hogy most már abban nem megyek bele, hogy amikor apa leszel, akkor zuhan a tesztoszteronod 75%-kal. És ha megkapsz egy csecsemőt, akkor is egy hét múlva lezuhan a teszt, aztán nagyon sok minden hormonális változáson mész keresztül, és az egész felelősség meg mind. Tehát az egy más cucc. Tehát, hogy biztos, hogy a Józsefnek nagyon nehéz lehetett. Nagyon nehéz lehetett, és mi erre mentünk rá.
Neked volt olyan meghatározó filmed, amitől azt a döntést hoztad, hogy filmrendező akarsz lenni, hogy filmeket akarsz csinálni? Tehát volt egy olyan nagy film, hogy azt mondtad, hogy...
Kettő volt, hogy az én időmben a Bud Spencereken nevetgéltünk a moziba, iszonyatosan csapkodta a térdét mindenki, nem tudom, szerdán délután 4-kor tömve voltak a mozik, és akkor egyszer beszök, ki volt írva, hogy apokalipszis most, 1-2, és nem értettem, nagyon kicsi volt, nem értettem, mi az, hogy apokalipszis, de olyan fura szónak nézett ki, és beszöktem a ruhatár alatt. 4 kézláb beszoktam a moziba, mert 18-en felülieknek volt, és én nem tudom, én lettem 12. És akkor ott iszonyatos nagyot bámultam, hogy a Brad Spencer után ez jött szembe velem, próbáltam értelmezni, amit látok. Értelmeztem is nagyjából, de hát azért... És aztán ugyanezt megcsináltam mindenféle filmmel. Bekúsztam 4 kézláb a ruhatárba, délelőtt be lehetett kúszni iskola helyett. Nem, egy néni volt csak. És akkor a másik volt a 2001 gyűrod össze. Az is nagyon furcsa dolog volt ugye a számomra. És akkor ott azok voltak ilyen kikkek, hogy úristen, hogy akkor így néz ki a filmezés, nem úgy, mint hogy akkor neki verekszik, vagy nem tudom. Ha nem hiszem, hogy ez ilyen tudatalatti, de a kérdésedre most ez jött föl. Úgyhogy lehet, hogy ezek azok voltak, de én félig filmes családból származom, tehát forgatásokon töltöttem a nyári szüneteimet, lehet, hogy attól van, de inkább...
Édesapád berendező
igen,
volt,
igen, díszletes volt, igen. És akkor inkább az volt, hogy így belógtam ilyen felnőtt filmekre, és akkor ott rácsodálkoztam. Szerintem onnan indul ez az egész. Az én generációmnál ott mindenki filmrendező akart lenni. Akkor durrant a legnagyobbat a filmezés.
Neked van ilyen nagy filmes ikonod, akár magyar, akár nemzetközi, akár mindkettő?
Hát nagyon sok van. Nincsen, nem tudnék kiemelni, nagyon sok van. Írtozatos jó, az olyan kedvenc íród, vagy tehát nem nagyon nehéz kiemelni bárkit is.
A most futó filmek közül van olyan, ami úgy megütött? Jó értelemben?
Nagyon jók vannak, igen, igen. De a legutoljára a Nomadland volt, ami szerintem elképesztően jó volt. Nagyon rossz is volt egyszerre, meg elképesztően jó is. De sok van, hát ugye nem tudom, most a Nomadland volt utoljára, amit láttam még, ami nagyon... Az a baj, hogy elfelejtem a címüket. Tehát ez borzasztó. Emlékszem rá, hogy mi történik, de nem emlékszem a címükre. Úgyhogy nagyon nehéz most ki, de most ez jött be először a Nomadland. De van egy jó pár. Ugye elképesztően jó fiatalok vannak már, ők őrületes jó filmeket csinálnak.
Ha már a címeknél tartunk. Te filmednek tudjuk, hogy mi lesz a címe?
Szerintem az apa. Igen, az lesz. És angolul meg The Stepfather. Egyelőre ezt mondják a forgalmazók, hogy legyen ez. De hát majd meglátjuk.
Ha minden jól megy, akkor mikor ülhetünk be rá a mozikba?
Ha minden jól megy? Várjál, mi van most? Mi van? Április? Hát jövő ősszel talán. Tehát nem a most ősszel, hanem majd az azt következő ősszel.
Jó, hát igen. Akkor drukkolunk.
Jó, én is.
Roland, köszi, hogy itt voltál. Vranik Rolandnak nagyon szépen köszönöm. Nektek meg köszi, hogy meghallgattatok. És hát mindent bele.
Jó van, köszönjük.
És most! Ennyi volt mára. A Kulturpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.